Kedves úr, testvérek, a lelki gyakorlatnak a mottója, amit én először, mikor az atya kérdezte tőlem, hogy mi legyen, én akkor azt mondtam, hogy arról fogunk elmérkedni, hogy hogyan viselkedtek a férfiak és a nők Jézus kereszt útján. Amikor még már a lelki gyakorlat, hogy benne voltunk, a második vagy harmadik emlékedésnél idéztem egy régi imát, amit gondolom sokan el is vittek, kértek fénymásolatot. Ez lett volna igazában az én mondandóm a lelki gyakorlat alatt, és most is megismételném. Egyetlen a lelkem, várja őt az ég, vajon megmenteni ki tudja, lesz-e még időm? Oly rövid az élet. Oly biztos a halál, vajon a rettenetes óra hogyan talál? Szent Ritára én nem sokat utaltam, mert már 70 év alatt azt már kiveséztik, újat nem tudtam volna mondani róla, de az egész elmélkedés, azért is beszélgettünk és elmélkedtünk a szenvedésről, hogy kik hogyan viselkedtek Jézus keresztútján, hogy az ő jellemükből, bukásukból levonjuk a tanulságot, mert ma is vannak Júdások, ma is vannak Pilátusok, ma is vannak Péterek, vannak Pilátus feleségek, Veronikák, és vannak jeruzsálemi sirató asszonyok, és vannak fájdalmas anyák, mint a szűzanya. Ebben a hónapban igen sok jeles vértanúra emlékezett az Anya Szent Egyház, hitvallókra, vértanukra, amelynek a nyíl hitvallás és a hősi véráldozat és a szenvedés a könnyek jegyében vagyunk ma is itt Szent Rita búcsúnapján, itt a kápolnában. Ugyancsak nemrég ünnepelte, ma már nem így hívjuk, a Quo Vadis vasárnapot. Bizonyára láttátok a filmet, ismeritek Sienkiewicz regényét. Amikor Szent Péter apostol a keresztény üldözéskor Rómában elhagyni készül Rómát, a legenda ezt tartja, és amikor elérkezett Róma határában, találkozik a mesterrel, vállán a kereszttel, és meglepődik Szent Péter, és az ő ajkára adja a regény író, amelyen Nobel-díjat nyert Sienkiewicz Henrik, Quo vadis, Domine? Hová mész, Uram? Megyek, hogy újra keresztre feszítessem magam. Ezzel, mint egy üzenet volt Szent Péternek, hogy Péter, könnyű a megfutamodás, de menj csak vissza, ahová én küldtelek tégedet. És én fölteszem a kérdést magamnak is, nektek is. Hová mégy? Hol jársz? Hová csatangolsz el a jó pásztortól? Az ő nyájától, mert azt tudomásul kell venni, hogy kicsi a nyáj, nem nagy, és nem is leszünk sokan. Bármennyire sokan vagyunk a földkerekségen, de Jézus követői, a kitartói sose lesznek sokan. Könnyű kereszténynek lenni keresztek nélkül és szenvedés nélkül. De szenvedni és vinni a keresztet, az mindannyiunknak nehéz és kihívás. Én nem akarom megismételni az elmékedésre, mert ezekre is kitértem annak idején. Én most inkább arra szeretnék benneteket kérni, hogy a lelkünket, a keresztény hitben vetett reményünket, fele barátunkat, egyházunkat és a híveink szolgálatában és szeretetében szeretnélek benneteket Szent Ritán keresztül az Isten kegyelmébe ajánlani. És nagyon fontos üzenetet szeretnék átadni, mindenki számára nem lesz nehéz megjegyezni. Bizonyára sokszor elmentetek egyház községekkel kirándulni, vagy búcsút járni, és a búcsújárás útvonalán híres nevezetességeket meglátogatni menet közben, és gazdag élménnyel nem csak a búcsú kegyelmi adott a búcsú fiában részesültetek, hanem a látványban, amit ezt a szép hazánkat is lehet megismerni. Valamikor minden magyar tájnak a vigyázója a végvárak voltak. Ha valaki néz a Duna televíziót, a hazajárót és hazánktól elszakított területeket, mennyi végvárnak a romja, van, ami majdnem teljesen épp, és az embernek a szíve szakad meg, amikor végjárja az egész Kárpátokat, azoknak a csúcsait, hogy micsoda gyönyörű, nagy volt a mi hazánk és szép, amit elveszítettünk, és elvettek törvénytelenül és galárd módon a trianoni szerződés alkalmával. A világnak a legszégyenteljesebb békekötése volt, amikor hazánk kétharmadát elvették. És az a baj, hogy ezt nem beszéltük ki, erről sokáig, 70 évig tilos volt beszélni, mintha szégyelni kellene önmagunkat, hogy ezen a világon vagyunk magyarok. És sajnos beléptettek egy olyan karámba, mint a jószágot, mint az ökröt a szekér elé, és mint a járomban húztuk az igát, meg húzzuk most is. És ami szomorú, hogy volt ez az ország ennél sokkal nyomorultabb helyzetben, de nem volt ilyen elkeseredett, ilyen panaszkodó, siránkozó, elégedetlen. Ha visszatekintünk a történelem során, ugye ezek a végvárak, csak egy párat említek, mert rengeteg volt, Eger, akkor Hollókő, Füzér, Sümeg, Szepesvár, ami ott áll a szepesi püspökség felett a hegy tetején, Esztergom, Győr, Kőszeg, Szigetvár, Vajda, Hunyadvára, amely teljes épségben megvan. Ezek a várak nagy része mind már a múlté, és a falaikat, a romokat már befutotta a borostyán, a repkény, de hirdet, hogy valamikor ezek álltak őrséget, ezeknek a váraknak a védő, és védték a hazát, védték a benne lakó embert. De várak nélkül ezt tudni kell, nem lehet élni. A mai nemzedék sem tud megélni. Itt most nem szó szerint kell érteni ezt a várat, hanem átvitt értelemben. És Istennek hála, hogy állnak a mi váraink, és ez a vár, a templom, a család, az iskola és a temető. Arra nagyon figyeljetek oda, hogy ami az emberi szív számára és az ember életében a templom, a város is egy falunak az életében, az Isten háza, az imádság háza. A szent áldozatnak a hajléka, a lelkeknek a vára. Mi itt gyűjtjük az erőt, hogy minden nap helyt tudjunk állni a mindennapi harcban, mert a gonosz támad bennünket. A mi fegyverünk az ima, az engesztelés, az önmegtagadás és a vezeklés, ahogy Szent Rita tette. Nekünk talán furcsa Ritának a magatartása, hogy ő apácának indult, de a szülei mégis másképpen döntöttek. Nem az ő saját akaratát és elképzelését tudta megvalósítani, mert ő szíve vágya az volt, hogy Jézus jegyese legyen. Többször elment az ágostor rendi főnöknőhöz, ahova szeretett volna lépni a rendbe, és mondta a főnök neki, hogy Rita, a házasságban is lehet szolgálni az Úristen, nem csak apácaként. És amikor belekényszerítették egy mafiózónak, egy bérgyilkos gazdának, grófnak, a fiának a házasság kötésével, amit igazában ő gyakorlatilag nem túlzottan ismert, csak a kitérő és szélsőséges magatartásáról, hogy szeretett mulatni barátokkal, és mindig mentek portyázni, és az apa bíztatására a legkisebb fiút, aki később Rita férje lett, bérgyilkosnak használták. És Rita, amikor már férhez ment hozzám, ez nagy szerelem volt, és ugye a szerelem öl, butít, nyomorba dönt, ő se vette észre, vagy ha tudta is, tudomásul vett, hogy neki tövis koronás lesz az élete. És mindent megtett azért, hogy a férjét megmentse a kárhozattól. Mikor megszabadult az após és anyós befolyásától, külön tudtak menni, vettek malmot, és külön kezdtek a férjével békében, szeretetben élni, és lemondott a férje, megtagadta az engedelmességet, hogy nem hajlandó többé gyilkolni az apa parancsára, és végrehajtó lenni szegény emberek felé, vagy bármilyen, mert az apa eléggé kegyetlen volt a fiával, akkor megbízta a saját fiait, és a barátait, a Rita férjének öljék meg. Ugye micsoda, hova tud elsőjedni az ember? És a jó úton haladt már a férje. A Jóisten megáldotta a házasságokat ikerpárral. Rita aggódott, és mit csinált, ugye, és az imádsággal kitartó, hogy nem keseredett el. Tudta, hogy neki egy feladata van, megmenteni a maga lelkét, a férje lelkét, és a gyerekeinek a lelkét az örökké valóságra. A gondolatai mi fölött járt, az Isten akaratának a teljesítése, arra annak a megvalósítása. Készséggel válaszolt az Istennek, az irányító szent lelkének az indítására. Alkalmazkodott a körülményekhez. Egyetlen gondolat járt át az életét, hogy férje és gyermekei lelkét megmentse az örök életre. A második várunk a családi szentély. A házi áldásnak a szellemében nemzedékek váltották egymást. Az apa a mennyei atyától kapta a tekintét, az édesanyja a boldogságos szűzanyától, és az Úr Jézustól kapták, a gyermekek vették az értéket. A hívő családban egymás feje felett szüntelenül ott látják az égi tekintét adónak az arcát, az Úr mindenható Istenét. Hogy ma nincs tekintélytisztelet, és nincs szülői tisztelet, ez erre vezethető vissza, hogy egyáltalán nincs az Isten felé tisztelet. Ezért nem tisztelik, nem lehet általánosítani, de hogy nagy általánosságban nincs megadva, de a gyerekek egymást se tisztelik, nemhogy a szüleiket. Mindenkinek kijár az emberi méltóságnak a tisztelete. Az égi tekintély adónak, testvérek, az arca kell, hogy ott legyen a hívő családnak az életében. És valahányszor a családnak az asztalánál együtt imádkoznak a szent család, akkor annak a világa koronázza meg a szülőket és a gyermekeket. Ezért szent az édesapa az édesanyának, és abban a názáreti tükörben az ő hivatásuk. Minden apa és anya a názáreti ház tükrébe kell belenézni, ott megkapja a hiteles képet. De megkapja a torzot is, ha nem úgy él. Ezért végtelen testvérek, és halhatatlan érték a gyermek, nem csak el kell fogadni, hanem fel kell nevelni az Isten szándéka szerint. Akármilyen nehéz, sose volt könnyű, azt a nagyanyáitok is tudják, ők anyáitok, és még azok is, akiket már nem is ismertünk, sose volt könnyű szülőnek lenni, kereszténynek lenni. Ezért féltett szemefénye a gyermek a szülő számára, és nem csak nekik, hanem az egész nemzetnek, és ha baj éri, akkor főleg akkor, ha megrontani akarják a gyereket. Hány édesanya és édesapa sír és fáj a lelke, hogy a gyermekét nem úgy indított, vagy úgy indítottál, hogy a jó úton halad, de olyan környezetbe került, amitől megúvni nem tudta, és a fia vagy a lánya nem bírt helytállni, gyönge volt és elbukott. De nem az a baj, hogy elbukott, hanem az, hogy nem is akar fölkelni. Nem fogadja el semmi a jó figyelmeztetést. A harmadik várunk, testvérek, az iskola. Azért nem mondom, hogy katolikus iskola, mert katolikus iskolát csak akkor lehet katolikusnak mondani, hogy nem írjuk, írjuk egy Szent Gellért általános iskola, Szent Angéla orsóiták iskolája, ha milyen a szellemiség a tantestületnek. Ha az nem katolikus, akkor megette a fenn az egészet. Milyen szellemben oktatnak a pedagógusok? Nem attól katolikus, hogy mi a cégtábla, hanem hogyan vannak és mi a viszony a gyerekek és a pedagógusok között. A Szent István királyra, ha visszagondolunk a történelmünk során, minden 10 falut kötelező volt a templom mellé iskolát építeni. Ugyanakkor ugye iskolát is adott a magyar népnek, nem igaz, hogy nem volt népoktatás, volt, csak nem világiak, hanem szerzetesek oktatták a gyerekeket. A mi őseink megtanulták az írást, a számolást, az olvasást, a számtant, az ipart, a földművelést, a bencések tanították meg a magyarnak, hogyan kell vetésforgót alkalmazni a mindennapi életben. De aztán, hogy szaporodtunk a keresztény hitben, egyre többen lettünk, az iskola kivonult a templomból, nem ment messze, csak az ősi hagyományokat vitte magával, vitte az evangéliumot és a 10 parancsolatot. Nos, itt teszem föl a kérdést. Mi biztosítja a mai fiúknak és a jövő felnövek vagy születendő nemzedéknek a jövőt? Ha az iskola ismét lesz a templom szellemében szent és lélek építő műhely vagy tényező, ha ez nincs, akkor lezüllik és a fegyházak felé és a börtönök felé fog menni. Na most ugye bevezették az iskolákba nagykeservesen az erkölcstan oktatást. Ami szomorú, nemrégiben egyik iskolában voltam, volt állomás helyemen, látogatóba, hogy kevesebb a hittanos, több az erkölcsi oktatásra járók, mert azt nem a pap tartja, hanem civil. Na most nem is az a baj, ha annak a szellemében hit nélkül, testvérek, erkölcs nincs. A szocialista erkölcsöt tudjuk, hogy milyen. Lezüleszti az egész társadalmat. Minden a miénk. Ami a tied, az nem az enyém, és ami az enyém, az nem a tied. De ez nem így volt. Mindenki rátette másiknak a vagyonára a kezét, és ellopta. Csodálatos, erős vár a család, de az iskolának mi a feladata? Az erény és a tudománynak a vára. Ha itt nem erényekre oktatunk, csak elmondjuk, hogy mi a jó, mi a rossz, de hogy miért kell jónak lenni, és miért nem szabad rossznak lenni, akkor testvérek, fából vaskarjuk, akkor nem lesz jó. az a fontos, testvérek, hogy igyekezzünk a mi vár övezetünket, amelyben élünk. Az iskola, elsősorban a templom, az család, az iskola várait együtt tartani. Annak az, amiket én itt elmondtam, alapelveket megszentelt világával kell élni, akkor lesz itt Magyarország felemelkedés, addig nem. Erkölcsileg, ha nem emelkedünk fel, akkor hát disznókká válunk. Pocsolyába fogunk vetrengeni. Na most, testvérek, ha akármilyen küzdelmes az életünk befejezésül, egyszer eljön az életünknek a vége, a számadás napja, amire többször halljuk a vasárnapi evangéliumban, én elmegyek, rövid idő láttok engem, és majd ismét rövid idő is nem láttok engem. De visszajövök értetek, mert elmegyek helyett, kicsit szabadon idézem a Szentírást, én visszajövök értetek, és elviszlek titeket is, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. De azt az életet, a helyet én elfoglalhassam, azt nekem mit kell kérdemen a földön? Azt nem fogom jutalul megkapni, mint a kékmadárban jó tündért, hogy fejem vág egy kis ilyen varázsvesszővel, és akkor én elfoglalhatom a helyet. Nem. Nekem azért meg kell szenvedni, meg kell küzdeni, ki kell imádkozni. És hova megyünk el előbb? A megszentelt, már nem megyünk visznek a megszentelt temetőbe. Ez a negyedik vár, a temető, a pihenőhely, ahol a nemzedékeknek a sora várakozik az ítéletre, a feltámadásra, a nagy ítélet napjára. A sírok világában, testvérek, szüntelenül igehirdetés van. Hirdet, mit hirdet az élőknek? A késő unokák el ne felejtsék a megelőző nemzedékek üzenetét, ragaszkodjatok a váraitokhoz. És ezt az utat járjátok, sose felejtsétek el a Szent István Bazilika homlozatán lévő föliratot, latinul van, ego sum via veritas et vita, én vagyok az út, az igazság és az élet. Mi nekünk hívő embereknek Jézus útján kell járni, és akkor tudom megmenteni a saját lelkemet, a férjem és szeretteimnek a lelkét, ha ezen az úton haladok. Öltözzünk ebbe az igazságba, és ezt az életet éljük Szent Rita példája nyomán. Befejezésül Szent Ritához írt imát olvasnám el, és imádkoznám el veletek együtt, kérve, hogy legyen a mi segítőnk, Szent Rita. Erős bizalommal térdelek előtted, különleges szeretetedre hagyatkozva, hogy segítségedet kérjem jelen szükségemben. Légy részvétel irántam. Gyarló imámat vidd az Istenem végtelen irgalma és szeretet elé, és közben járásod által nyerj meghallgatást kérésemre. Szent Rita, te, aki a lehetetlen dolgok védőszentje vagy, oltalmaz engem a gonosz lélektől, állj mellettem minden nehézségben az életem során. Eszközöld ki számomra az Istenen végtelen irgalmát, imádkozz értem, hogy mindig az Isten akarata szerint élhessek. Amen.